Zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben. Erről beszélt a miniszterelnök és a német külügyminiszter is a zsidó világkongresszuson. Itthon kell tartani a magyar tudósokat. Orbán Viktor azt mondta, a tudás földjévé kell válnunk. Márai Vörös, Marti Berzsenyi és Kolákovszki a magyar írásbeli érettségin 85 ezeren vizsgáznak. Hadüzenet, szíriai fenyegetés a vasárnap hajnali izraeli légi csapás miatt. Jó napot kívánok! A kormány erkölcsi kötelességének tekintette, hogy zéró toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal szemben. Az ugyanis elfogadhatatlan és eltűrhetetlen, jelentette ki Orbán Viktor a zsidó világkongresszus megnyitóján Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy a magyar alkotmány valódi védelmet, biztonságot, emberi és közösségi méltóságot ad a velünk élő zsidóságnak és minden más kisebbségnek.
Mintegy 100 országból érkeztek a zsidó szervezetek képviselői Budapestre, közel 500-an. Ez az első olyan zsidó világkongresszus, amelyet Izraelen kívül tartanak. Orbán Viktort és a kormány tagjait is meghívták, hogy vegyenek részt a találkozón. A Mazsihisz elnöke nyitotta meg a kongresszust. A világ zsidó közösségeinek képviselői előtt azt mondta, a magyar kormány szilárdan kiáll a zsidók jogai mellett.
Önök egy olyan országba érkeztek, ahol Izrael után talán elsőként a világon törvénybe iktatták a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapját.
Ronald S. Lauder, a zsidó világkongresszus elnöke azt mondta, szerinte elfogadhatatlan, hogy egy nyíltan antiszemita párt is az országgyűlés tagja. Hozzátette, a magyarországi zsidók azt várják Orbán Viktortól, hogy tegyen határozott lépéseket, és tegye egyértelművé, hogy nem tűri az intoleranciát.
Zéró toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal szemben.
Ezt tartja a kereszténydemokrata kormánypolitika erkölcsi kötelességének a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az új alkotmány is ezt szolgálja.
A mi alkotmányunk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségi méltóságot ad a velünk élő zsidóságnak, és persze minden más kisebbségnek.
Orbán Viktor azt mondta, van remény arra, hogy a következő generációk megélhessenek egy olyan kort, amelyben az antiszemitizmus ugyanolyan elképzelhetetlen, mint amikor még pestis járványoktól szenvedtek az emberek.
Tudjuk, hogy a gonosz diadalához nem kell más, csak hogy a jók tétlenek maradjanak. Mi magyarok nem vagyunk, és nem leszünk tétlenek. Kérem mindnyájukat, vigyék ezt hírül a világ zsidóságának.
A háromnapos zsidó világkongresszuson hétfőn a közel-keleti helyzetről tanácskoznak, kedden pedig a vallásközi kapcsolatokról tárgyalnak az egyházi diplomaták.
Az antiszemitizmusnak nincs helye sem Berlinben, sem Budapesten, és sehol sem Európában vagy a világon, ezért határozottan és egységesen kell fellépni ellene, mondta a német külügyminiszter ma a zsidó világkongresszus közgyűlésén. Guido Westerwelle kiemelte, Európa több mint egy közös piac vagy egy közös valuta. Európa egy értékközösség, amely a demokráciára és a jogállamra épül. A német külügyminiszter közölte, országa elkötelezett Izrael biztonságának védelme mellett, és a nemzetközi közösségnek meg kell győznie Iránt arról, hogy ne folytasson nukleáris fegyverkezést, mert ahogy fogalmazott, az veszélyt jelent az egész régióra. Soha többé nem szabad engedményt tenni a 20. század embertelen diktatúráit életre hívó aljas eszméknek Európában, hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök az ausztriai Mauthausenben. Az egykori koncentrációs tábor területén kialakított, 5 éves előkészítés után megnyitott kiállítást az osztrák, a magyar és a lengyel államfő avatta fel. Schillacher Tamás tudósít.
1938 és 1945 között legkevesebb 200 ezer embert tartottak fogva itt, a Mauthauseni koncentrációs táborban. A deportáltak felét megölték, vagy belehaltak a kínzásokba. A foglyok között 25 ezer Magyarországról elhurcolt zsidó is volt. A tábor területén 1949-ben egy emlékhelyet alakítottak ki, hogy soha ne merüljenek feledésbe a történelem tragikus eseményei. Ezt az elmúlt 5 évben 2 új állandó kiállítással és egy emlékszobával bővítették, amelyeket most a tábor felszabadításának 68. évfordulóján nyitottak meg. A nevek termében például név szerint sorolják fel a láger minden ismert foglyát. A megemlékezésre Heinz Fischer osztrák köztársasági elnök meghívta Áder János magyar, és Bronislav Komorowski lengyel államfőt, valamint a világ több magasrangú politikusát is. Áder János beszédében azt mondta, nem elég kimondani, hogy a nácizmus aljasságára és kíméletlenségére nincs felmentés.
Itt állva a Mauthausen-i táborrendszer központjában lélekben forduljunk egymás felé, és tegyünk erős fogadalmat. Fogadalmat, hogy soha nem tesszük lehetővé azoknak az aljas eszméknek a térnyerését, amelyek ártatlan milliók halálát okozva véres és megbocsáthatatlan tévútra vitték Európát.
A megemlékezésen részt vett a Mauthauseni tábor 3 túlélője is, akik személyes emlékeikkel érzékeltették a láger borzalmait. Az új kiállító centrum megnyitása után a magyar és a lengyel köztársasági elnök közösen koszorúzta meg a lengyel Wallenbergnek is nevezett Hendrik Slavik emléktábláját, aki a II. Világháborúban több ezer ember életét mentette meg. Majd Áder János és felesége koszorút helyezett el a magyar emlékműnél. A Mauthauseni emlékhelyre évente 200 ezer látogató érkezik. Az új kiállítások célja, hogy a korabeli tárgyak és dokumentumok segítségével még kézzelfoghatóbban mutassák be a deportáltak sorsát. A híradót Csilahár Tamás tudósította Mauthausenből.
Ha Magyarország nem válik a tudás földjévé, akkor mi magyarok nem fogunk nyerni, jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésének ünnepi ülésén. A miniszterelnök elismerően beszélt a magyar tudomány eredményeiről, és a kutatók itthon maradását szorgalmazta. Azt ígérte, a kormányzat hiánytalanul megteremti a tudományos munka feltételeit. Ide sorolta, hogy még idén átadják a Wigner fizikai kutatóközpontot, amely mintegy 8,5 milliárd forintos beruházás, és átadják a természettudományi kutatóközpontot is, amit 9,5 milliárd forintból valósítanak meg. Valamint létrejön a bölcsész és társadalomtudományi kutatóközpont is 8 milliárd forintból.
Ha ezt is sikerül megvalósítanunk, abban az esetben azt mondhatjuk, hogy 21. századi infrastruktúrája lesz a Magyar Tudományos Akadémiának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindezt egy tektonikus erejű európai gazdasági válság idején sikerült teljesítenie Magyarországnak.
Rendben folytatódott a magyar nyelv és irodalom vizsgával az idei érettségi, az eduline.hu információi szerint Leszek Kolakowski lengyel filozófus egyik művének részletét, egy Márai Sándor elbeszélést, valamint egy Berzsenyi Dániel és egy Vörös Marti Mihály költeményt elemezhettek a vizsgázók középszinten. Az oktatási portál úgy tudja, hogy a szövegértési feladatsorban Gósi Mária nyelvész munkáját kell értelmezniük a diákoknak. Középszinten több mint 83 ezer vizsgázó, emelszinten pedig több mint 1800 diák tesz érettségit.
Reggel 6 óra óta érkeztek ebbe a járási hivatalba az idei magyar érettségi tételekért az iskolaigazgatók. A papírokat becsomagolva bontatlanul kapták meg. Ebben a fővárosi iskolában már kora reggel gyülekeztek az érettségizők, és találgatták a vizsga témaköreit.
Adit szeretem, lehet, hogy ha az lesz, akkor nagyon örülni fogok, de nem tudom, hogy mi lehet benne, majd meglátjuk.
Pécset az Angster József szakiskolában 80-an érettségiznek. Volt, aki kabalát is vitt magával a vizsgára.
Egy friss nuszit, ezt a barátomtól kaptam, és remélem, hogy szerencsét fog hozni.
A magyar érettségire 240 perc, vagyis 4 órájuk volt a végzősöknek.
Elérkezett az ünnepélyes pillanat, amikor tétel bontunk.
Idén középszinten Leszek Kolakowski lengyel filozófus egyik művének részletét, egy Márai Sándor elbeszélést, vagy egy Berzsenyi Dániel és Vörös Marti Mihály költeményt elemezhettek a diákok. A felsorolt tételek közül kellett egyet kiválasztani, és arról legalább 500 szavas dolgozatot írni. A szövegértési feladatsorban pedig egy szöveg alapján kellett megoldaniuk 9 feladatot. Idén magyarból több mint 83 ezeren érettségiznek közép, és mintegy 1800-an emelt szinten.
Az idei felsőoktatási felvételi jelentkezések adatai alapján megfordulni látszik az elmúlt évek tanárképzést érintő negatív tendenciája, közölte a köznevelésért felelős államtitkár Pécsen. Hoffman Rózsa emlékeztetett rá, hogy 2009-ben alig több mint 100-an jelentkeztek természettudományos mesterképzésre. Idén viszont már 675-en kérték felvételüket ezeken a területeken tanári szakokra. Az államtitkár szerint ezek alapján úgy tűnik, hogy a fiatalok ismét úgy érzik, érdemes ezt a pályát választaniuk.
A legriasztóbb szám az volt, hogy 2009-ben összesen 114 fő jelentkezett az egész országban természettudományos mesterképzésre, és hogyha ez a tendencia tovább így alakult volna, akkor néhány éven belül be lehetett volna zárni sok középiskolát, mert nem lett volna fizika tanár, kémia, matematika tanár.
A Magyar Nemzeti Bank május közepére megállapodást köt a kereskedelmi bankokkal és a pénzintézetekkel a növekedési hitelprogramról. Ezt a bankok és a jegybank közötti újabb egyeztetés után mondta Patai Mihály, a bankszövetség elnöke. Matolcsi György, az MNB elnöke április elején jelentette be a növekedési hitelprogramot, amelynek értelmében a kereskedelmi bankok kedvezményes 2,5%-os költséggel nyújtanak hiteleket a kis és közepes vállalkozások számára, összesen 500 milliárd forint értékben. A mai egyeztetés után a bankszövetség elnöke azt is mondta, közös érdek, hogy a növekedési hitelprogrammal elmozdítsák a magyar gazdaságot a jelenlegi mélypontról.
A bankrendszer immanens érdeke, hogy a magyar gazdaság elmozduljon a holtpontról. Tehát mindenkinek az a jó, hogyha több embernek vagy több vállalatnak jobb a helyzete, mint most.
Vízi majálissal ünnepelték a pécsiek, hogy a város visszavásárolta a pécsi vízművet. A francia tulajdonú Suez csoportnak jelképes összeget, 1 eurót fizettek ezért. Páva Zsolt polgármester azt mondta, hogy egy 3,5 éves vízműháború végére tett pontot az április végi. A város szempontjából rendkívül sikeres megállapodás.
A rendhagyó majálison sör helyett víz folyt a csapokból Pécsett. Kuponokat is osztogattak.
Ünnep alkalmával adok neked egy kupont, amit be tudsz váltani vízre és tejforrásra.
Én mindig azt iszom általában, a vizet. Én nem nagyon iszom más, de hát ez egy kicsit valamivel föl van dúcsítva.
Azt ünnepelték a helyiek, hogy április végén a város jelképes 1 eurós összegért visszavásárolta a pécsi vízművet a francia tulajdonú Suez csoporttól.
Az elmúlt hét nagyon sikeres volt a város szempontjából, hiszen egy olyan ügyben tudtunk pontot tenni a folyamat végére, ami régóta már húzódott. Megállapodtunk a francia partnerünkkel, a Suezzel, hogy véget ér a 3,5 éves vízműháború.
A pécsi önkormányzat 2009. októberében bontott szerződést a külföldi tulajdonossal, és bízta saját cégére a vízszolgáltatást. Ezt például azzal magyarázták, hogy a franciák jóval az infláció felett emelték a díjakat. Páva Zsolt a múlt héten azt mondta, a városnak a Suez által korábban kért 10 milliárd helyett 3 milliárd forint kompenzációt kell fizetnie, amit az Orbán Viktorral kötött megállapodás értelmében a kormány átvállal.
Megrázó történet következik. Előre kitervelte nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a darabolós gyilkos néven elhíresült férfit a debreceni törvényszék. A vádirat szerint a pénzügyi gondokkal és játékszenvedéllyel küzdő férfi 2010. januárjában megölte szomszédasszonyát, testét feldarabolta és a környékbeli kukákba dobta. Ezt követően a Németországból hazaérkező főbérlőjével is végzett. Autóját eladta és megpróbált elmenekülni. Az oroszlányi vasútállomáson fogták el a rendőrök. A férfi legkorábban 40 év múlva szabadulhat. Erős a gyanú, hogy a szíriai lázadók a nemzetközi jog által tiltott szarin ideggázt vetették be a harcokban, mondta az ENSZ emberjogi nyomozócsoportjának egyik tagja. A szakértők a harmadik éve tartó szíriai polgárháború sérültjeitől és az egészségügyi dolgozóktól gyűjtött vallomásokat elemezték. Arra nincs bizonyíték, hogy a kormányerők tiltott fegyvert használtak volna. Izrael egyelőre nem számít komoly válaszcsapásra azok után, hogy vasárnap hajnalban súlyos légicsapást mért egy szíriai katonai létesítményre. A támadást a damaszkuszi kormány hadüzenetnek nevezte. Az ENSZ és az Arab Liga amiatt aggódik, hogy a konfliktus könnyen átterjedhet az egész térségre.
Békefenntartók járőröznek az Izrael és Libanon között kijelölt úgynevezett kék vonal mentén. Az izraeli oldalon erőteljesebb a katonai jelenlét. Ezek az egyik libanoni tévécsatorna felvételei, amelyek állítólag Szíriában a Jamraya katonai kutatóközpont környékén készültek. Ezt támadta vasárnap hajnalban az izraeli légierő. Hivatalos szíriai adatok szerint a légicsapásnak 300 áldozata van. Nyugati hírszerzési források úgy tudják, a támadással a libanoni Hezbollah szervezetnek szánt iráni rakétaszállítmányt akarták megsemmisíteni. Izrael korábban már többször is jelezte, nem tűri el, hogy a zsidó állam egyik fő ellenségének számító Hezbollah Szírián keresztül jusson fegyverhez. A damaszkuszi kormány hadüzenetnek nevezte a támadást, és az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását kérte. Az izraeli légicsapások megnyitották a kapukat, ezentúl minden lehetséges, jelentette ki a szíriai tájékoztatási miniszter. Barack Obama amerikai elnök nem kommentálta a történteket, így azt sem, tudtak-e Washingtonban a készülő légicsapásról. Továbbra is úgy gondolom, hogy Izraelnek joga van megakadályozni a fegyverszállítást az olyan terrorista szervezetek felé, mint a Hezbollah, mondta Barack Obama. Az ENSZ főtitkára aggasztónak nevezte a történteket, és nyugalomra intette az érintett országokat, még mielőtt az egész térség lángba borulna.
Most a sporthírek és az időjárás jelentés következik. Hírekkel 5:30 után 5 perccel és 7:30-kor is várjuk Önöket. Derűs, jó napot kívánok!
Vilmos és Pikard Vilmosné.
Irodalomtudós Vágés.
Meg hülye.
Szörényi László.
Úristen, még magamat is látom.
Minden, amiről nem lehet beszélni. Törőcsik Mari.
Ezt el fogom mondani.
És akire a művésznő sem számított.
Ha egy színházi térbe behoznak egy gitárt, az előbb-utóbb elsül.
Alá Gergő. Fábri. Csütörtökön 20:15-kor a Híradó után.
Töltse az egész hétvégét a Forma 1 jegyében.
Még ez hiányzik, hogy összeérjenek!
A csapaton belüli csaták egyre izgalmasabbak.
Akkor összeértek!
Lassan már nem tartozik a meglepetések közé, hogy a két Lotus a dobogón végez. Forma 1. Spanyol nagy díj. Második szabad edzés pénteken 22:05-kor. Időmérő edzés szombaton 13:45-kor. Futam vasárnap 13:30-kor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk!
A Magyar Sportnapja a mai. Jó napot kívánok! Az ünnep alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumában Balogh Zoltán miniszter megbízásából kitüntetéseket adott át Simicskó Istvánt, sportért felelős államtitkár. Összesen 22-en részesültek elismerésben. Közülük Csík Ferenc díjat kapott Grosics Gyula nagy tímea, Gedó György és Konrád János olimpiai bajnok, Bai Béla díjat pedig Pézsa Tibor, Mocsai Lajos, Komjáti András és a Rónai Kálmán vehetett át. A túrautó világbajnokság budapesti futamain ismét tízezreknek volt okuk az örömre, hiszen Mihelis Norbert ezúttal is remekelt.
Jó előjelek után második helyet szerzett Mihelis Norbert a túrautó világbajnokság magyarországi futamán a Hungaroringen. Az első futamban a második helyről rajtolt Mihelis és a háromszoros világbajnok Iván Müllerrel együtt fokozatosan elhúztak a mezőnytől. A 70 ezer néző tombolása mellett a magyar pilóta megtartotta pozícióját, és legjobb hondásként második lett. A második futamban aztán egy ütközés következtében sérült és instabillá vált Mihelis autója, de ennek ellenére kiválóan autózva végül a futamot megnyerő Haas mögött a 8. helyen zárt.
Nagyon hálás vagyok. Tényleg mindenkinek, aki kilátogatott ma, mert ezt a hangulatot, mert elmúltam tavaly meg tavaly előtt is, de idén is, tehát ezt biztos, hogy nem lehet felülmúlni. Nagyon sok dolgom van. Ja, ma is még a futam után biztos, hogy nagyon sok szurkoló átjön, közös fotó aláírás, szeretnénk tesztelni valamikor. Szeretném, hogyha a média megjelenéseknek is eleget tudnék tenni a következő egy-néhány napban, és hát nagyjából ilyen kellemes elfoglaltságok várnak.
Mihelis Norbert a ma este 23 óra után kezdődő Sportaréna magazin műsor vendége lesz a Dunán. 8 év után ismét világkupa döntőt vívott, és második lett a Benkó Réka, Márton Anna, Varga Dóra, Várhelyi Anna összeállítású magyar női kartcsapat Chicagóban. A vasárnap Kínában tornagyőztes Fucsovics Márton 130 helyet javítva a 253. a férfi teniszezők legfrissebb, ma kiadott világranglistáján. A 21 éves korábbi wimbledoni junior bajnok Anningben élete első felnőtt trófeáját nyerte meg, és 80 világranglistás ponttal gazdagodott. Még nem bajnok Spanyolországban a Barcelona, de a visszatérő Messi segítségével már ott van az aranyérem küszöbén.
Alaposan ráijesztett a zöldfehérmezes Betis a Barcelonára az első félidőben. Előbb Pablón szerzett vezetést a vendégeknek, és hiába egyenlített a hazai oldalon Alexis Sánchez, a sevillaiak Ruben Perez révén 2-1-re vezettek a szünetben. A második félidőben a Barcelona már hozta a tőle elvárhatót. Előbb Dani Alves beadása után David Villa egy fejessel hozta ismét egárra a meccset, majd jött az a pillanat, amire minden Barca szurkoló várt. Az 56. percben beálló Messi megszerezte a harmadik és a negyedik barcelonai gólt. A vége 4-2, a gránátvörös kékek 11 ponttal vezetik a bajnokságot az ősi rivális Real előtt.
A spanyollal ellentétben az olasz bajnokság már eldőlt, ahogyan az hetek óta sejthető volt, Torinóban ünnepelhettek.
A Juventus tábor a 31. alkalommal ünnepelhetett bajnoki aranyat, igaz ebből kettőről utólag kiderült, hogy nem tiszta körülmények közepette született meg, így hivatalosan a mostani a Juve 29. scudettója. A Pescara elleni vasárnapi 1-0-ás sikerrel minden esetre 14 pontos maradt az ebrák előnye a Napoli előtt, már pedig ennyit 4 forduló alatt lehetetlen ledolgozni. Kérdés, mi lesz a vezetőedző Antonio Conte sorsa, kérője nyilván lesz, a mögött álló szezon feltétlenül elismerésre méltó. Odahaza ettől függetlenül egyedülalkodó a torinói óriás, amelynek szurkolói rendesen meg is ünnepelték az újabb trófeát, Itália a Juve hátát nézi.
Sporthírekkel legközelebb a 18 órás híradó után a Dunán jelentkezünk, itt az M1-en pedig 20 órakor Knézi Jenő várja önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Egyelőre nem nyugszik meg időjárásunk, továbbra is sokfelé várható zápor, zivatar térségünkben, de a keleti területeken továbbra is a napsütés lesz a meghatározó. Déli áramlással továbbra is nagy nedvességtartalmú léghullámok érkeznek a Kárpát-medence térségébe, ennek köszönhetjük a záporos, zivataros időszakot. Az előrejelzési térképünkön azt láthatjuk, hogy továbbra is meglehetősen meleg levegő található a Kárpát-medence térségében, vagyis továbbra is jó pár fokkal az ilyenkor megszokott fölött alakul a hőmérséklet. Záporok-zivatarok ellenére. Ennek hatására, mármint a záporok-zivatarok hatására lényegesen nem esik vissza a hőmérséklet, míg a nyugati tájakon is jellemzően 20 fok körül alakul. Azonban a keleti tájakon helyenként a 30 fokot is megközelíti majd a csúcshőmérséklet a délutáni órákban. Főként a Dunántúlon és a középső területeken alakulnak ki zivatarok, helyenként heves kísérő jelenséggel, jégesővel, felhőszakadással és viharos széllel. Az éjszakai órákban is inkább a Dunántúlon és a középső tájakon számítunk csapadékra, helyenként dörgéssel, villámlással, és továbbra is lehetnek heves kísérő jelenségek. Ezzel szemben északkeleten kevesebb lesz a felhő, ott csapadéknak kisebb az esélye. Holnap napközben a Dunántúlon a maihoz hasonlóan szintén gyakran megnövekszik a gomoly felhőzet, és ezekből a gomoly felhőkből további záporok, zivatarok alakulnak ki, helyenként nagy mennyiségű csapadékkal. Ez lesz jellemző a Dunatisza közén is, illetve északkeleten is kialakulhat néhol zivatar, de ott az esélye jóval kisebb lesz. A Tiszántúlon a hőmérséklet helyenként megközelítheti ismét a 30 fokot. Ami pedig a folytatást illeti, szerdán és csütörtökön átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk, ekkor csak néhol fordul elő zápor, zivatar. Aztán a hétvégén egy hidegfront hatására hűvösebb levegő érkezik, ekkor a nyugati területeken már visszaesik a hőmérséklet, és ismét egyre több felé fordul majd elő csapadék. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Az üvegházat most uniós támogatással építette újjá. Csodálattal nézzük a hangszerkészítőket. Amolyan magyar fórum lett a határmenti szórványban. Felpesdülhet Szatmár megye vidéki településeinek zenei élete. A gazdaság többi szegmense meglehetősen gyengén teljesít. A szerb kormányfővel való találkozót a horvát miniszterelnök kezdeményezte.
Magyar lakta vidékek krónikája. Minden hétfő délután az M1-en.
Egy mindig színes életművész festő Anton Molnár újra Budapesten. Egy ritkán játszott Verdi opera Félix szenírozva, és utcai flashmobon a frissen alakult miskolci balettel.
Aranymetszés. Ma este az M1-en.
nem ostobák a baloldal lévő politikai szereplők.
Egyfelől le kell győzni a másikat, másfelől viszont integrálni kell magát a riválist is.
Nincs bizalom a pártvezetők között. A
mai magyar baloldal nem alkalmas arra, hogy politikai felelősséget vállaljon az országért.
Lehet, hogy a baloldalnak is több időre van szükség a teljes egységre.
Summa. Szerdán az este után az M1-en.
Töltse az egész hétvégét a Forma 1 jegyében.
Na még ezt hiányzik, hogy összeérjenek!
Jaj, de kemény!
A csapaton belüli csaták egyre izgalmasabbak.
Akkor összeértek!
Lassan már nem tartozik a meglepetések közé, hogy a két Lotus a dobogón végez. Forma 1. Spanyol nagy díj. Második szabad edzés pénteken 22 óra 5 perckor. Időmérő edzés szombaton 13 óra 45 perckor. Futam vasárnap 13 óra 30 perckor élőben az M1-en. Versenyben vagyunk!